A TOP, azaz a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében két jelentős az örökségvédelemre épülő komplex turisztikai pályázat zárul le az év végével a Felső-Tisza vidékén, amiben érintett volt a tiszántúli református egyházkerület. Az egyikben a Szatmár-Beregi térség, a másikban a Nyírség turisztikai kínálatát fejlesztették milliárdos nagyságrendű uniós források felhasználásával. A tiszántúli református egyházkerület fontos konzorciumi partnereként 7, illetve 3 helyszínen tervezett beruházást. Végül egy nyírségi templom az elhúzódó pályázati körök és az építési költségek drágulása miatt kiesett a programból. A többi elemet sikeresen megvalósították, a helyi közösségek érdekeit és a műemléki szempontokat is figyelembe véve. Olajlona Deák Attilát, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét és Virányi Zsolt építészt, az egyházkerület műemléki tanácsosát kérdezte a részletekről.
Itt a mi rádiunkban rendszeresen hallhatnak azokról a fejlesztésekről, beruházásokról, különböző projektekről, amiben a tiszántúli református egyházkerület érdekelt, és ezek a projektek gyakran keresztmetszetben vannak, mind a műemlékvédelem, a templomok megújulása és a turisztikai célok tekintetében, hiszen nagyon gyakran össze is fonódnak ezek a munkálatok, és most itt 2023. december 31-ével két olyan toppos, tehát terület és település fejlesztési operatív programban megvalósított pályázat is sikeresen lezárul a keleti ország részben, itt az egyházkerület terület, amire sokat vártak, és sokaknak jelent előrelépést. Két beszélgető partnerem, Deák Attila, tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetője, és Virányi Zsolt építész, az egyházkerület műemléki tanácsosa. Most kezdjük onnan, hogy azonosítsuk, mely két toppos programról beszélünk, mely területeket érintette ez a két program.
2017-ben indultak el ezek a toppos beruházások Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén. Ezeket úgy hívták, hogy hívjuk, hogy integrált turisztikai projektek. Összesen 4 indult egyébként, de a tiszántúli református egyházkerület 2-ben volt érintett. A megye területén volt egy nyírségi területi egységre fókuszáló topos projekt, aminek volt körülbelül 18-20 beruházási helyszíne, ebből a református egyház 3 helyszínben volt érintett, és volt egy Szatmár-Beregi területre fókuszáló turisztikai program, ami hát 20-25 beruházási helyszínt tartalmazott, és 7 beruházási helyszínben voltunk érintettek. Ebben is emellett volt a Rétköz és a Nyíri mezőség területén, de ott nem volt református érdekeltség.
Mert hogy ugye ezek ilyen konzorciumban megvalósított pályázatok, többek fogtak össze azért, hogy az azonos célokat képviseljék. És ez a cél mind a két program esetében, amiről most beszélgetünk, egyrészt a turisztikai kínálat bővítése, megerősítése, és mindez oly módon, és ez a mi szempontunkból talán még inkább fontos, hogy azokat az egyházi értékeket, református értékeket is kihangsúlyozzák, köztük azokat a templomokat megszépítsék, akik ebben benne vannak. Műemléki szempontból mekkora kihívás egy-egy ilyen program, református részről úgy részt venni, kérdezem Irányi Zsoltot, hogy az alárendelődhet nyilván a turisztikai értékeknek, vagy az érdekeknek, hiszen az a pályázat kiírása, de hogy mégis megvalósuljon az, ami nekünk fontos.
Igen, a Felső-Tisza vidéken és hát a Nyírségben is a legnagyobb erőnk a református templomainkban vannak, és azoknak a építés történeti korszakokban hozzáadott értékeikben. Az 1300-as, 1200-as évektől eredeztethetjük ezeknek a templomoknak az építését, és minden évszázadban újabb művészettörténeti érték adódott hozzá, így örököltük meg sok helyen a középkori eredetű templomokat az 1500-as években, és igyekszünk vigyázni rájuk és az értékeiket minél jobban megőrizni, megóvni, vagy akár felszínre hozni. Hát turisztikai értékük is ugyanez, amit most elmondtam, ezért látogatnak ide nagyon sokan az országból, vagy határon kívül is, és nekünk ez a munkánk, vagy ez a szerepünk, hogy megőrizzük ezt az örökséget, és továbbadjuk a következő nemzedéknek.
Nevesítsük is ezt a 7 plusz 3 templomot, vagy helyszínt.
Ez többnyire mind középkori eredetű templomok, már a pályázat beadásánál ez volt a cél, hogy minél értékesebb, vagy a templomoknak a legértékesebbjeit gyűjtsük ki. Szóval a Szatmár-Beregi területen Fehérgyarmat, Kölcse, Tarpa, Vámosatya, Vámosoroszi, Beregsurány Csaroda a 7 helyszín, Nyírségben pedig a Piricsei templom, Nyírbátor és Nyírmihályi.
Ezek szerepeltek a pályázati projektben, és visszafordulok Deák Attilához, ugye mindig ilyenkor el szoktuk mondani, hogy mekkora volumenű beruházásokról volt. Ugye elmondta, hogy 2017-ből indult ez a pályázat, ez már mutatja, hogy nem egy egyszerű programról van szó, illetve nem két egyszerű programról van szó, egészen pontosak akarunk lenni, ami gondolom magával hozza azt is, hogy a nagyságrend is indokolt ezt az alapos körüljárást, amit feltételezhetünk ennyi év után.
ezek valóban nagy konzorciumok voltak. A konzorcium vezetője kezdetben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat volt, utána pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési ügynökség vitte tovább a konzorcium vezetést, és hát 15 konzorciumi tag fölött volt valahogy emlékem szerint a konzorciumi tagok száma. Nyilván ez egy nagyon bonyolult pályázatkezelési vagy megvalósulási technológiát vagy technikát igényelt a konzorcium részéről. A Szatmár-Beregi projekt az közel 1,3 milliárdos beruházás volt eredetileg, így összberuházási szinten. Ugye voltak önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, mindenféle. És nagyon fontos volt, hogy az alapkoncepció vagy ideológiája a pályázatnak, hogy a turista, amikor egy adott helyszínre vagy desztinációba vagy térségbe érkezik, akkor ő nem egy pontot akar meglátogatni, hanem egy régiót akar felfedezni.
Csomagot is élmény.
Csomagot. És tulajdonképpen ezek az integrált turisztikai projektek kvázi egy ilyen csomagfejlesztési gondolkodásban működtek, emiatt szabadstrandfejlesztéstől, műemlékfelújításon át, természeti ökoturisztikai fejlesztésen nagyon-nagyon heterogén kínálatot tartalmaztak, de egy adott területre fókuszáltak.
Ugye erről sokszor beszélgettünk már, hogy mindig együtt kell gondolkodni, igen, és tényleg ilyen élménycsomagokat kínálni, amivel oda lehet csalogatni a vendégeket, mert hogy ez nyilván a mi érdekünk is, református egyházi érdek is, hogy a saját örökségünket minél többen megismerik, de ezt mindig úgy kell elképzelni, hogy köríteni kell egy kis mondjuk természetjárással, vizitúrával, egyéb élményekkel, és így tud jól működni egy tájegység.
Abszolút, és szerintem ebből a szempontból ez a projekt nagyon előremutató gondolkodást, vagy ezek a projektek előremutatóak voltak ebben a tekintetben. A probléma az volt, hogy ahogy telt múlt az idő, nyilván az építőipari árak elszaladtak, tehát itt egy jelentős forrásemelés történt mind a két projekt esetében. Egyébként a nyírségi projekt is összköltségvetését tekintve közel ilyen 1,3-1,4 milliárd forintos nagyságrend volt az indulásnál, de ezek jelentős mértékben emelkedtek menet közben, hiszen ahol a közbeszerzési eljárások eredményeként hiányok keletkeztek, és nem tudta már önerőből pótolni az adott konzorcium partner, az állam forrásemelést adott. A református egyház a Szatmár-Beregi projektben 750 millió forinttal van jelen, tehát ez egy jelentős beruházási volumen. A nyírségi projektben pedig egy 80 millió forintos nagyságrenddel voltunk jelen. Itt annyi szépséghiba van, hogy sajnos a nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a Nyír Mihályi beruházást nem tudtuk megvalósítani, az összes többi helyszínen viszont megvalósulnak a fejlesztések.
Ez nyilván azokból a körökből adódott, ami a toppal együtt járt, tehát itt uniós támogatásról beszélünk, aminek nagyon sok bürokratikus igen, hozadéka van, és hogy hozzávesszük azt, hogy tényleg az elmúlt években ezt szerintem mindenki tapasztalta a maga köreiben, az építőipar mekkorát ugrott, hogyha az árakat tekintjük, és mennyire nehéz mondjuk akár egy egyszerű beruházáshoz is olyan munkavállalót találni, aki az adott keretből azt teljesíteni tudja, ilyen nagyságrendeknél, akkor ez nagyjából erre vezethető vissza.
Abszolút, és itt van egy nagyon fontos dolog még, hogy itt ezeken a templomokon, amit az előbb a kollégám említett, mondjuk Fehérgyarmat vagy Tarpa, nem ez az egyetlen forrás működött, vagy Beregsurány esetében, hanem itt voltak az elmúlt években más. Tehát itt 5 éve tulajdonképpen különböző forrásokból zajlott ezeknek a templomoknak a helyreállítása, és úgy néz ki, hogy bizonyos épületek esetében a végére is tudtunk jutni, és mondjuk az a top volt ebben az áruakkord.
A fejlesztési iroda munkásságát tekintve erről is beszélgettünk már más projektek esetében, hogy igyekeznek úgy csoportosítani a forrásokat, hogy a különböző keretekből a végeredmény az legyen, hogy mindent meg tudnak csinálni, amire szükség van. Nagyon jó példa erre mondjuk volt az Olandert Laborandóban, az egyetemi templom, ott sem volt mindenre elég, amit abból elnyertek, de igyekeztek kiegészíteni, hogy végül is a látogató nem tudja azt megítélni, hogy miért nincs meg mondjuk a tető, vagy a külső homlokzat, vagy éppen a padozat egy templomban. Ott az a lényeg, hogy megteremtsék azt a keretet, amiből minden megvalósítható. Ezek szerint itt is ezt az eszközt használták.
Az első látásra egy nagyon magától értetődő és egyszerű folyamatnak tűnik, de azért azt látjuk, hogy az a ritka eset, amikor egy helyszínre olyan forrással rendelkezés, amit azonnal egy körbe meg tudunk valósítani, és mindig
húzódik az idő.
Egy ilyen puzzle-ezés zajlik, és hát mindig felmerülnek új feladatok, vagy elvégzendő feladatok, szóval mindig van valami. Nagyon jó példa egyébként pont ebben a projektben szereplő kölcse, ami emlékem szerint 2014 és 2015-ben egy ilyen határmenti, magyar-román határmenti projektből indult el a felújítás, és utána mindenki azt várta, hogy azonnal jön a folytatás, de a folytatása várni kellett sok évet, és akkor a templomnak a utcafronti homlokzata megvolt, meg a tetőt, a homlokzat másik része teljesen nagyon rossz állapotban volt, belül meg minden szét volt verve, ugye a régészeti beavatkozásoknak köszönhetően, és ezek pont ezek miatt, a tünetek miatt vagyunk egyre inkább úgy, hogy amit elkezdünk, azt szeretnénk addig ütni azt a vasat, amíg be nem fejeződik az a beruházás.
Mi mindent sikerült megvalósítani? Itt az építészt kérdezem, a műemléki tanácsost, hiszen ezeknél a templomoknál nem csak az érdekes, hogy alapvető dolgokat kivitelezzenek, hogy be tudjanak menni a látogatók, teszem azt, és hogy azokat az értékeket olyan szinten ismerhessék meg, ami ír annyit, hogy odáig el is menjünk, hanem itt nagyon komoly műemléki szempontokat figyelembe kell venni, hogy ez a templom megőrizze az eredeti állapotát, vagy visszanyerje az eredeti szépségét.
Így van. Hát a műemlék az egy rangot is ad az épületeknek, de ugyanakkor nagyon nagy nehézséget a felújításnál. Olyan kivitelezőket kellett találjunk, keressünk, akik azon kívül, hogy elvégzik az építőipari munkáikat, még párhuzamosan együtt dolgoznak, gondolkoznak akár több restaurátorral, szakági tervezőkkel, szakértőkkel, mire elkészül egy munka, és még azt is el lehet mondani, hogy egy műemlékfelújítás nem a tervezőasztalon dől el, hanem akár munka közben is találhatunk olyan értékeket, kerülhetnek elő olyan emlékek, amiket meg kell őrizzünk, és akkor teljesen újra kell gondolni azt a munkarészt.
Olyan meglepetések, amikről nem lehet nem tudomást venni.
Így van, ilyennek mondható a Vámos atyán a templom restaurálása. Arra volt pénzünk, hogy a templomban ugyanez, amit Attila is elmondott, hogy több ütemben tudunk még egy restaurálást is elvégezni egy templomon belül, mert olyan összetett, bonyolult és költségigényes munka. Itt Vámos atyán két falfelületet tudtunk a templom belsőben restauráltatni, és többszörös kutatások után is azt tudtuk, hogy az 1600-as évekből vannak reformációkori falfestéseink, de a restaurálás kutatási szakaszában az elején mégiscsak előkerült a középkorból elég tekintélyes és látványos méretű falfestés, amit szintén akkor újra kellett gondolni, hogy akkor mit engedünk el az 1600-as évekből, és mit törzünk meg az 1300-as évekből, hogy mutassuk be, hogy az azért látványos legyen. És
ez nem egy dilemma, még kívülállóként, és ez nem lehet egy egyszerű döntés.
Igen, szóval erre is mondom, hogy hiába készítünk mi elő az íróasztalon mindent, de a helyszínen megváltozhatnak a helyzetek és a beruházások. A szatmárberegi projektnek a legnagyobb és leglátványosabb beruházási eleme Tarpán, a református templomnak a építéskori toronysisak helyreállítása, ami egy 4 fiatornyos, egy központi magas toronnyal rendelkező erdélyes hatású toronysisak volt, ami többször leégett, utána újat építettek, az is leégett, mint a népmesébe, és a háború után, második világháború után építettek egy ideiglenes toronysisakot,
Ennyire volt ideiglenes?
Ennyire volt ideiglenes, hogy ezt láthattuk, igen, a 2022-ig, 3-ig, amikor lebontásra került, és most a projektnek köszönhetően megvalósul ez a beruházás, és a tarpai templom újra elnyeri az építéskori látványát. A másik sikertörténet a fehérgyarmati templom, ami szintén egy több éve elindult felújítás. Nagyon sok pályázati forrás találkozott itt, és ezzel próbáltuk elérni a teljes felújítást, ami most 2023 végére megvalósul.
Mi az, amit egységesen el lehet mondani, hogy itt most tulajdonképpen 10, pontosabban a tényleges megvalósulás szempontjából 9 különböző templomról beszélünk. Nyilván mindegyikről lehetne akár egy külön interjút csinálni, hiszen az adott településen élőknek, az odalátogatóknak mindegyik egyaránt fontos. De mik azok a munkálatok, amiket így általánosságban ezekben a projektekben sikerült megvalósítani, amikre a leginkább szükség volt és a leginkább szolgált ezeket a célokat, amikről beszéltünk?
Hát én mindig azt mondom, hogy a legfontosabb a víz távoltartása ezektől a középkori, de akár újabb épületektől is. Szóval az első feladatunk mindig a tető, tetők rendbe tartása és felújítása, a második pedig a alulról jövő nedvesség, szóval a falak szigetelése, mivel ezek az épületek még építésük idején nem szigetelten épültek, és megváltozott talajvízviszonyok, sok minden változott az elmúlt több száz évben, így most...
Hát ez rombol leginkább, ugye? Tehát, hogyha...
Ez rombol, így van.
Az mindenre hatással van.
Piricsén például már a középkori falfestésnek az alsó egyharmada szinte vízben állt, és pergett le. Hogyha 6-700 éven keresztül ez megőrződött, akkor most ne ezen múljon, ne rajtunk múljon az, hogy most veszítjük el, amire eddig úgy vigyáztak. Szóval például Piricsén sikerült a teljes templomnak az utólagos falszigetelést elkészíteni, de sikerült ugyanez Beregsurányba is. És máshol meg igen, akkor kezdtünk fentről, és ahol már ez a két műszaki probléma meg volt oldva, de már ugyanúgy, mint Kölcsén elkezdődött egy más irányú, már el tudtunk kezdeni a homlokzatokkal, foglalkozni a nyílászárókkal, ott pedig folytattuk ezt a munkát.
Mi az is fontos, hogy egy-egy ilyen beruházás után, amit átadnak vagy visszaadnak a közösségnek, egy templom azutána fenntartható legyen, és ebben még például a ilyen-olyan üzemeltetési költségek sem mellékesek, ami egy-egy ilyen turisztikai pályázatnak is kell, hogy a cél keresztjében legyen, gondolom, azon túl, hogy megőrzik magát a műemléket, a nedvességt, a megvédik.
Persze, itt figyelembe kell venni ugye a helyi egyházközségek igényeit is, ami hiába szeretnénk, vagy hiába próbáljuk őket meggyőzni, hogy a mennyezettel foglalkozzunk, amikor ők nap mint nap, minden vasárnap szembesülnek azzal, hogy kiesnek alóluk a padok, akkor nekünk is kompromisszumot kell kötni, és műszaki programot úgy kell alakítani, hogy persze az ő igényeik fontosabbak, ők használják az ő templomuk, és akkor mi jelenkedünk egy kicsit a mi műszaki elvárásainkból, és segítünk nekik azzal, például kölcsön, hogy az egész templom új padokat kapott.
Tehát ilyen bútorzat, ilyesmi is belefért ebbe a projektbe, belső elemek kiemelése, megtartása, akár nyilászáró cseré, ilyesmi is.
Persze, a nyilászáró cseréknél megint ugyanaz a probléma, hogy lehet, hogy ők szeretnének új ablakokat, új hőszigetelő nyilászárókat, de ha az egy középkori mérműves ablak, kőkeretes, abba ugye nem lehet belerakni.
Hogy is néznek ki, ugye, egy műemléki szempontból?
Vagy lehet, hogy ők azt mondják, hogy befúj a szél az ajtó, nem zár úgy, mint egy új ajtó, de ha az egy középkori vagy egy barokk ajtó, akkor azt nem cserélhetjük ki egy újra, még akkor is, ha logikusan ez lenne a megoldás, hanem ott ezt a barokk ajtólapot meg a kőkeretet kell addig alakítanunk, addig felújítanunk, amíg elérjük az ideális helyzetet.
Nagyon sokféle szempontot itt figyelembe kell venni azhoz, hogy a munka végül is megvalósulhasson, és most eljutottunk odáig, hogy lezárulnak ezek a projektek 2023 végén. Innentől kezdve azt hinni az ember, hogy hátra lehet dőlni, a munka elvégeztetett, a fizikai megvalósulás megtörtént. Na de igazándiból, hogyha a turisztikai célokat vesszük, akkor egy nagyobb lépés még csak most következik, hiszen ezeket az értékeket, amiket most megőriztek, konzerváltak, kiemeltek, most el kell jutatni a látogatókhoz. Egy-egy ilyen pályázatnak mégiscsak ez a katalizátora.
Abszolút, ráadásul ezek a beruházások tulajdonképpen négy nagy vezérfonal mentén mentek. Az egyik egy turisztikai cél volt, ahol kifejezetten a látogatói igényeket szeretnénk kiszolgálni. A másik a műemléki helyreállítások vonala, a harmadik a restaurálások, tehát amiről az előbb szó volt, berendezések, falképek, restaurálás, a negyedik volt a kerékpáros barátfejlesztési elemek is benne.
Ha már az előbb az élménycsomagok szóba kerültek.
Tehát ez a négy szegmens volt szerintem a meghatározó, és egyre inkább abba az irányba tolódunk, hogy már nem csak a templomnak a felújításán van a fókusz, hanem a környezeten is. Tehát olyan funkciógazdag környezetet tudunk teremteni a látogatók számára, amikor oda megérkezik, akkor különböző szolgáltatásokat tud igénybe venni. Ez nem csak ebben a projektben, hanem más fejlesztéseiben is ez szempont volt, és van egy nagyon jó fogadótér. Ennek a szellemében zajlott például Csarodán egy látogatóközpontnak a kialakítása, vagy Vámosatyán egy látogatóközpont kialakítása, vagy Vámos Orosziban egy látogatóközpont kialakítása, sőt Vámosatyán, Vámos Orosziban kerékpáros pihenőpontok is épültek, vagy Beregsurályban, Tarpán kerékpáros pihenőpontok épültek. Ezek a látogatóközpontok már egyértelműen a turista fogadást segítik, nyilván a higiéniai szükségletek megteremtése, a kulturális igények, fogyasztási igények, tehát hogy olyan kiállításokat tudjunk bemutatni, vagy telepíteni ezekbe a helyszínekbe, mondjuk Csarodán. Ez kifejezetten egy olyan egyházművészeti látogatóközpontot hoztunk létre, ahol nem Csarodáról van effektíve szó, hanem a Felső-Tiszavidék középkori és reformációkori egyházművészetéről. Azzal a céllal, kvázi Csaroda a kapuja ennek a régiónak, hogyha oda bemegy, akkor tovább tudjuk
becsalogatni.
Igen, a többi helyszínre is tudjuk egy ízelítőt adni, egy elég komoly ízelítőt, hiszen itt művészettörténeti analógiákat fog látni. Vagy Vámos-Orosziban szintén hasonló ott a berendezésekre, a 18. században készült a régióra nagyon jellemző szép berendezésekre fókuszál. És hát azon túl, hogy ilyen továbbajánlási szisztémával próbáljuk a látogatókat vezetni a térségben, ez különböző táblarendszereken, közútjelző táblákon, tehát ez egész jól működik ebben a térségben már egy új ideje. Nyilván itt egy olyan marketing munkára van szükség a jövőben, ami piacra vezeti, mondjuk a piacra vezetés ebben a térségben már megtörtént, tehát azért ez egy ismert terület, de hogy a piacon tudjuk tartani, és az érdeklődést, a figyelmet folyamatosan fel tudjuk kelteni a régió iránt.
A TOP, azaz a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program keretében két jelentős, az örökségvédelemre épülő komplex turisztikai pályázat zárul le az év végével a Felső-Tisza vidékén, amiben érintett volt a tiszántúli református egyházkerület. Erről hallottak.